Küzdelem a lelkekért címmel indított a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy cikksorozatot és ehhez kapcsolódó podcast beszélgetést. A mai vendégeink Szabó Gábor református lelkész, esperes és Rigó Róbert a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának kutatója, illetve osztályvezetője. A témánk, amiről beszélgetünk, a Kádár korszak, a pártállam törekvése, a vidéken élő parasztság, illetve a vidéki gyülekezetek megtörésére vonatkozó tevékenység. És abban az izgalmas helyzetben vagyunk, hogy Szabó Gábor egy gyakorló lelkipásztorként, református lelkészként kisebb településeken is és nagyobb településeken is, városban is szolgálhatott, és talán az ő életútjának sok olyan szempontja van, ami a gyakorlatban, a valós helyzetekben világítja meg, hogy a pártállam elvi direktívái és az egyházüldözés gyakorlata az hogyan és miként jött létre és működött. Talán elsőként Rigó Róbertet arra kérem, hogy pár mondatban, ha nem is mutassuk be, de pár mondatban a hallgatóknak is hozzuk közelebb a Szabó Gábor esperes úrnak a személyét, tevékenységét, mik azok az életútjának a főbb mozzanatai, amelyek kiemelkednek.
De azzal kezdeném, hogy Szabó Gábornak megjelent egy emlékirata a tavalyi évben a Reformáció Öröksége sorozatban a Károly Gáspár Református Egyetem és a helyi gyülekezetek gondozásában, és gyakorlatilag Szabó Gábor ebben a kötetében végigveszi édesapja lelkészi szolgálatától, aki Alsósegesden volt lelkész, gyakorlatilag a gyerekkorától 1940-ben született, és a főbb állomás helyeken, ahol az életének jelentős állomásai voltak, mint Alsósegesd, aztán Csurgóra járt középiskolába, Budapesten végzett a teológián, majd Veszprémben volt a 60-as években segédlelkész, és 66-tól szolgált egy bő évtizeden át Csőszön, majd Kiskunhalasra került, és Kiskunhalasról pedig Kecskeméten már mint esperes szolgált, és hát azt gondolom, hogy ez a kötet nagyon sok olyan apró mozzanatot bemutat, ami arról szól, hogy egy lelkész hogyan tudott ebben a diktatórikus, egyházellenes légkörben mégis a hívekért, a fiatalokért, a gyülekezet építéséért, a lelkiség erősítéséért tenni, és ezek a apró kis fondorlatok, technikák, együttműködés a rendszerrel, a rendszer kereteinek a megkerülése, ezek teszik igazán izgalmassá ezt a kötetet.
Természetes volt egy református családban, ahol a nagyapja, az édesapja is református lelkész volt, hogy ön is a református lelkészi hivatást választja, és azért viszonylag nehéz időkben, pont az 56-os forradalom előtt, alatt és után járt a csurgói református iskolába, illetve később református teológiát Budapesten végzett. Ebben a helyzetben mennyire volt ön számára természetes, hogy magától értetődő, hogy református lelkész lesz?
Abban az időben nagyon sok nyomorúságot élt meg a családunk, szegénységet, próbatételeket. A vágy mindig az volt, hogy három fiú voltunk, ez önmagában egy nehéz kérdés, mert ugye az egyház történéseit nem biztos, hogy szabad csak a társadalmi történésekkel összefüggésbe vagy annak függvényében látni, mert belső lelki történések alapján él az egyház, mégpedig teológiailag is határozzuk meg a Szentlélek által. De valóban az volt a vágy, hogy mindegyikünk beépüljön az egyházba. A falunk nevét is megszüntették 52-ben. A csurgói gimnázium már régen, a Csokonai Vitéz gimnáziumba oda kerültem, régen nem volt egyházi. Sőt, 54-ben kiadott a helyi általános iskola egy olyan papírt, amelyen engem a Magyar Népköztársaság egyetlen középiskolájába se javasolnak tovább tanulni, személyes és családi nézetei miatt. Ennek ellenére édesapám 38-ba kerül Alsósegesd, egy nagyon kicsi gyülekezet, Gróf Széchenyi Bertalan birtokának a központja, a 100 szobás hatalmas gyönyörű kastéllyal, a hozzáálló parkkal, azt körülvevő infrastruktúrával, vagy ahogy a régi reformátorok mondták, az környül állásokkal, és ennek a nagyközségnek a vasút alatt egy kis bugyrába 300 református élt, ez volt az Alsósegesd. Most én láttam édesapámon, hogy ő, aki első generációs értelmiség volt, egyébként ezek a szabók, apám is, mi is, Pilismarótról, Dunakanyarból származunk, évszázadokon át ott élt a család. Ő már a hajnali vonathoz kiment a nagy bundájába, hogy beszélgessen az atyafiakkal, amint mennek el a vasútállomásra már az 50-es években, hiszen kezdnek eljárni a faluból. Mély szegény, savanyú talajok vannak itt, a gazdálkodás sem olyan nagyon jó. És én ezt minden további nélkül elfogadtam, és ebben az elfogadásban, miután 57-ben megszervezték villámgyorsan a KISZ-t, mint ifjúsági szövetséget a gimnáziumban, páronkatán 6-7-en voltunk, akiket ebbe a közel 430 főt tanító gimnáziumba hangsúlyozottan nem vettek be a KISZ-be. Egyébként nem kellett jelentkezni, mindenkit automatikusan vettek át. Ott mindenféle kifogásokat tettek, de ettől semmiféle lelki bajom nem lett, én csináltam magam dolgát az iskolában, és örömmel tanultam. Az egy nagyon súlyos elszakítottság volt már a határsága bejutni, amikor édesanyámmal, édesapámmal elmentem 54-ben a járási rendőrkapitányságra a határsáv belépőt kérni. Mindenféle sok kérdezgetés után faggatták a szüleimet is. Annyit kérdeztek édesapámtól, hogy hát ez a gyerek már hány éves? Hát 14, betöltött. Akkor menjenek haza, el tud ez menni már egyedül is. Úgyhogy a gondoskodás az így elszállt a fejem fölül, maradtam a legfelsőbb gondoskodóra hagyatkozva. És 58-ban a János evangéliumát olvastuk a bibliolvasó rendünk szerint, a reformátusoknak ez világbajnok találmánya, hogy 3 év alatt a teljes szentírást elolvassák ezzel a felosztással, amit már egy évszázad óta használ az egyházunk, és vannak olyan könyvek, amelyek természetesen ezen belül is, a 3 éven belül is többször ismétlődnek. A János evangéliumnak a 17. fejezetének a 3. versében az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, az Úr Jézus Krisztust. És akkor azért ez egy lökést adott nekem. És akkor felvettek a teológiára, ez nagy szó volt, 24-et, majd mindjárt el is küldtek 12-t belőle egy év múlva, mondhatni indoklás nélkül. Én úgy gondolom, hogy véletlenül semmi nem történik, gondviselésszerűen intézte az én életem útjára az én mennyei atyám, és én áldom, és most, hogy mindig idősödöm, boldog áldással nyugtázom, hogy de jó, hogy el tudtam fogadni, és így lett az életem.
Viszonylag fiatalon lelkészi avatása után segédlelkészként Veszprémben szolgált, és ott két meghatározó személy mellett, először Békefi Benő, majd az ő halálát követően Bakos Lajos mellett szolgált. Fiatalként mit tapasztalt meg egy megyeszékhely, és talán nem egy szokványos megyeszékhely, hiszen mégiscsak Pap János megyében vagyunk, Veszprémben, aki azért egy meghatározó és keménykező kommunista politikus volt. Mi volt fiatal lelkészként a 60-as években a tapasztalata, helyzete, hogyan és miként tudott ezek között, a 60-as évek keretei között szolgálni?
Azt kisgyerekkorom óta láttam, hogy a dunántúliak, a dunántúli egyházkerületiek, akik Pápán volt a főiskolájuk, úgy hívták főgimnáziumukat, a teológiájukat, hogy hogyan összetartottak. Azt már sokkal később ismertem meg, hogy ugyan így, hogyan összetartottak és összetartanak a patakiak, a sáros patakiak. Na most az első megdöbbenő lórugás az volt, hogy amikor Békefi Bennő püspök, aki 63. szeptember elején az egész országból összehívta a születés lakály szerinti illetékesség alapján a Dunántúlról származó segédlelkészeket, volt ezek között 50 év fölött is, aki a Calvin téri segédlelkész volt, és nem cseréltem volna ezt a segédlelkészségét egyetlen nagyaföldi nagyvárosi gyülekezetése. Összehívtam, és engem azzal szólított meg, hogy mivel Szabó Gábor, te tudsz orgonálni, meg értesz is az orgonához, akkor Veszprémbe kell jönnöd, hogy rendbe tedd az orgonát. Korábbi lelki szermenetele kapcsán egy csomó probléma volt ott, az orgonára sokat fizettek. Ekkor jött az a felismerés, hogy miután a békefi püspök, akit nem akartak püspöknek a dunántúliak, elfogad magához vett, pillanatok alatt 3 méteres távolság lett körülöttem. Holott Bakos Lajos püspök is azt mondja, négy szem közt mindig tegeződtünk, azt mondta, hogy fiam, drága nagyapádnak köszönhetem a Baumgartner ösztöndíjamat. Nagyapám 1909-től 13-ig Komáromba, Rév Komáromba, Dunántúl egyházkerület püspöki titkára és hivatalvezetője, majd 1927-től 45-ig a Dunántúl egyházkerület püspöki székhelyén, központjában pápának püspöki titkár. Az apámat is ismerték, az apámról mindenki tudta, hogy 57. február 20-án megverték a pofajtások. Apám a püspöki titkár szép lányát vette feleségül, tehát a dunántúli lelkipásztor körökben én abszolút ismert voltam. De ez itt engem meglepett, és később majd, amikor a Hazafias Népfront gyűlésén én úgy találtam felszólalni, mert kidűlt a liszt bennem, hogy négernek érzem Magyarországon magam, hiszen a feleségem is 4 gyerekkel élünk, nagyon szerényen a Csőzi kis parókián, nem gyakorolhatja pedagógus hivatását, és közben aki írja a levelet, hogy azt tudja, hogy hazudik abban, amit ír, azt is tudja, hogy mi, amikor megkaptuk és felbontjuk, mi is tudjuk, hogy ő hazudik, ilyen viszonyok között vagyunk, akkor valóban nagyon nehéz volt értelmeznem ezeket az atyákat, mert amikor a püspök berekesztette ezt a Hazafias Népfront gyűlést, ahol ott ült a bőrkabátos is, és ott ült az ájás is, és a megyei emberek, ez már ugye Székesfehérváron van, mert a Mezőföldi Egyház megye városa, egyetlen egy kollégám fogja át a vállamat, és mindenki eljön. A püspök pedig úgy ordít, hogy a megyeházán kinyílik a folyosó, kinyílnak az ajtók, és bodorfürtű titkárnők kinéznek, mert nincsenek hozzászokva ekkor hangerőhöz, amikor ezt mondja, hogy fiam, ezért téged kis hazánkba oda foglak csapni, ahol a posta is 3 napig megy utánad. Hazamentem, akkor mondtam a feleségemnek, hogy nem sok jónak nézünk elébe ezek után, mert valóban ez a fajta iszonyatos, és ahogy most ezt Rigó Róbert ebbe tanulmányába írja, és remekül domborítja a 8 bácskiskunsági településen végzett pártfölméréseket, hogy egyrészt barátkozni akarnak, másrészt egy kicsit félnek, mert hát ha okosabb ember az a lelkész, mint a mi vezetőink közül akármelyik, de azért az egyház ellen tegyük meg mindent, hogy elsüllyesszük, holott Jézus azt mondja, nékem adott, hogy minden hatalom menjen is földön, és ezt mindenki tudhatja, aki akarja. Ez volt az első. A második, hogy hamar barátságba kerültem egy Ungvári Feri nevű fiúval, aki az egyetemen dolgozott, illetve egy Hodosi Lajos nevű, ő a vegyipari művelet tanszéken dolgozó egyetemi fiatal tanárral, akit aztán, miután református presbiter volt, úgy gondolták 65-ben, hogy most itt a Pap János uralkodásának fészkébe kézbe kell kapni, és ezért az egyetemről eltávolították. Meg parancsolták neki, hogy meg ne merje mondani, hogy miért megy el. A könyvben egyébként leírtam ezt az egész történetet. És Hodosi Lajos nyugodjon, neki köszönhető, hogy Veszprémben a Calvin Parkban most már van Veszprém a második református templom. A hazafias névfront üléseket illetően ez volt az egyetlen ilyen kapcsolópont. Az akkori püspöki titkár már, hogy Veszprémben csak névlegesen volt lelkipásztor, a veszprémi lelkipásztori állást nem töltötték be. Nagy Dobosról, onnan Szabolcsból jött valaki, Nagy Tibor, aki a püspöki titkár volt, mint helyettes lelkész láttalak el kecskeméti szolgálatokat, és ott voltam én, az ő keze alatt segédlelkész. Ugyanakkor a püspöki hivatalban kellett dolgoznom, az egyházkerületi pénztárat is nekem kellett csinálni, mert az új püspök Bakos Lajos a lányát hozta a hivatalvezetőnek, eddig a hivatalvezető kezelte az egyházkerület pénztárát is, akkor az rám tették, de hogyha azzal a ménkű nagy nehéz Volga kocsival valami baj volt, akkor a sofőrrel is egyébként együtt laktam, és az ablakom, egy könyvtárhelyiségben laktam, ott a Veszprémi református parókján, pont ráláttam az ablakomból Padányi Bíró Márton nagy tekintetű, óriási hírű katolikus püspök börtöneinek az ablakára, ahol protestánsokat is időként megforgalmazott, úgyhogy még inkább háladásra indultam, meg könyörögtem, hogy Uram, tarts engem meg. Később, amikor már Csőszön vagyok, az Esperes egy ugyanilyen pici faluba, vagy a Csősznél kisebb faluba van, Szabó Sándor, Fülén. Megyek hozzá motorbiciklivel egy este felül, hogy valamit elintézzek nála, meg is találom, otthon van, és már jönni kell, amikor nagy ajtót nyitással bevonul a székesfehérvári, azaz a Fejér megyei egyházügyi titkár. Aznap katolikus papokat látogatott sorra, de hát elég jó hangulatban volt már ekkor. Mindjárt karmai közé estem, és azt mondja, hogy na jó, hogy itt van. Mert azt mondja, magával csak baj van. Mellesleg ezt úgyis tudtam eddig is. És azt mondja, hogy ha maga letenné a voksot, akkor taníthatna a felesége. Mondom neki, én a Vereckei Hágon titkár úr, a néppel együtt jöttem, nem voltam itt benn, nem árult a családom kacagányt és buzogányt és bevonulási kellékeket. És ennek a népnek az evangéliumot a Szent Háromság Isten oda szánta. És én önről azt is tudom, amit ön elfelejt. Hát ilyet nem mondjon. Tenni fogok magáért, hogy csak úgy robbant. Mondtam, tudom, hogy megvan keresztelve, és a keresztelőjén pedig azt mondta az ön Krisztusa, hogy íme én veled vagyok minden napon. Nem baj, ezt tartjuk magunkat. Na és akkor az Esperes, hogy megbántsa a helyzetet, engem azonnal kirúgott, eltanácsolt, derék meleg szívű testvér úr az Esperes, és rendes ember volt. Felső őrről az iszonyatos magyar ellenes osztrák németesítés idején jött át, a családja ott is maradt felső őrön, azaz Oberwartban, hogy úgy mondjam. Ilyen viszonyok között voltam, mind Veszprémben. Veszprémben pedig ott hoztuk a gyufát, hogy nekem kellett valamit elintézni, és késve értem a névfront gyűlésre. Hátul ültem, meg a pápai segédlelkész volt évfolyamtársam, szintén ott ült. És akkor elénk jött egy bőrkabátos ember, és leült. És az előadó, ott van egy Baski nevű volt, és poénkodott a kollégám, hogy hát milyen neve van. Harmadnap fel kellett mennünk a megyeházára, kifogástalan fehér inger, fekete öltönybe, hogy az esküt letegyük a népköztársaság asztalára. És aki az esküt kiveszi tőlünk, az Baski, elnök, helyettes, és a bőrkabátos pedig az egyházügyi titkár, Prazsák Mihály. Úgyhogy ez is rosszul kezdődött. A voksokkal is így jártam egész életemben.
Egy picit talán ezt a 60-as, 70-es éveket világosítsuk meg egyháztörténeti szempontból. Túl vagyunk az 56-os forradalmon, az azt követő egyházat is érintő retorziókon, papgyilkosságok, halálos ítéletet is kiszabnak Gulyás Lajos levéli református lelkészre. De itt a 60-as években a Kádár rendszer egyfajta enyhülést, egyfajta változást próbál meg elérni a társadalomban, és ugyanakkor pedig itt vannak velünk olyan emberek, mint az előbb említett Prazsák Mihály, aki nemcsak, hogy már 56 előtt is az Állami Egyházügyi Hivatal megyei megbízottja volt több helyen, hanem egy elég erős állambiztonsági bekötése is van, és hát nem az úri modoráról és a puha tenyeréről ismert. Rigó Róbertet kérem, hogy egy picit ezt a 60-as éveket nézzük meg, hogy milyen helyzetben is vannak az egyházak.
Azt gondolom, hogy a nagy tanulság, hogy az 56 előtti egyházpolitikához nem szabad visszatérni. Az 56 előtti egyházpolitika az egy nagyon direkt, letámadó jellegű egyházpolitika volt. Ehhez képest 56 után, 1958-ban jelennek meg olyan határozatok, amelyek egy sokkal árnyaltabb, kifinomultabb egyházpolitikai célkitűzést fogalmaznak meg, hogy együtt kell működni az egyházakkal. Az egyházak hosszú távon meg fognak maradni, de a vallásos világnézetet, illetve azokat a papokat, akiket reakciósnak, tehát akik az együttműködésre kevésbé alkalmasak, vagy az ingadozó kategóriába se sorolhatók be, azokat azért erősen korlátozni kell, visszaszorítani. Tehát, ahogy a Tabajdi Gábor fogalmaz, ez a bomlasztás, vagy a társadalom bomlasztása, az azt gondolom, hogy a Kádár korszaknak egy nagyon tudatos politikai törekvése, hogy a hagyományos társadalmi közösségeket hogy lehet atomizálni, szétszedni, és a paraszti társadalom felszámolása 1958-tól 59-60-61-es kényszerkollektivizálási hullám, illetve az egyházaknak a megosztása, egymással való szembeállítása a különböző felekezeteknek, felekezeten belül hogy lehet konfliktusokat generálni, konfliktusokat szítani az egyes szereplők között, egyáltalán, hogy a papokat besorolja a rendszer, hogy kik azok, akik lojális, együttműködő papok, akikkel lehet együtt dolgozni, kik az ingadozók, kik a reakciósok, és azokat hogy kell korlátozni, visszaszorítani. Tehát ez egy nagyon tudatos politikai törekvés, és a vidéki társadalomnak a hagyományos közösségeinek, nyilván ez elsősorban a paraszti társadalmi közösségeknek a szétrobbantása, a szétfeszítése, ez egy nagyon tudatos törekvés volt, és ezekből az 1962-es pártvizsgálatokból, belső párt iratokból is látjuk, hogy ezt ők nagyon tudatosan folytatták, hogy a kényszer kollektivizálásnak van egy olyan hatása is, hogy a falusi egyházhoz kötődő közösségek hogy fognak szétbomlani, hogy nem tudják majd fizetni az egyház adót, az egyház fenntartói járulékot, mert nem lesz jövedelmük az embereknek. Hogyan lehet szembeállítani a helyi papot a gyülekezetével, hogyha a papot arra próbálják rávenni, hogy érveljen a TSS-ítés mellett. Tehát én azt gondolom, hogy bomlasztás ez egy nagyon, nagyon tudatos folyamat volt a legfelső pártvezetés részéről.
Ugyanakkor 63. októberében hozzáfogtam Veszprémbe az ifjúság összeszedéséhez. Nagyon rövid idő alatt, ez a fantasztikus sora, ma különösképpen is csodálkozom, hogy ez így ment, ilyen 35-40 főből álló középiskolások, egyetemistákból álló ifjúsági csoport jött létre, főleg 95%-ban nem veszprémi gyökerűek, hanem mivel Veszprém iskola város, sőt, Veszprémben van a környéken egyedül vegyipari technikum például, de akár a vegyipari egyetemet is említhetném, én azokat a lelkész gyerekeket, vagy általuk ismert, vagy a szüleim révén bármi módon mindig nagyon izgágán mobil ember voltam, mentem utánuk, úgyhogy amikor én eljöttem 66-ba onnan, Veszprémből, 4 okos, gyönyörű fiatal lány lett református lelkész feleség. Ez egy igazán én abból az ifjús, mert meg voltam sértődve az Úristenre, hogy engem Veszprémbe vezényelt, és közben azért nagyon az orromra koppintott, mert ott adta drága páromat, akivel a mai napig is 57. éve együtt élünk.
Itt a vidékről beszélünk, a TSS-ítéssel, a kis településeken élőknek egy elég jelentős megnyomorításáról, ami összekapcsolódik az egyházzal is, hiszen egy vidéki embernek természetes, hogy vallásos, de ugyanakkor a 60-as években van egy mobilizáció, nagyon sokan költöznek kisebb településről városba, akár fiatalként tanulni, de főleg az iparban és különböző területeken. Ez mennyire érhető tetten a mindennapi vallásosságban? Érezhető-e vagy látható-e már itt? Nyilván az egyházüldözésnek, a TSS-ítésnek is köszönhetően az, hogy csökken a vallásos hívőknek a száma.
Én azt látom, hogy a forradalom után, 56-os forradalomban azért a vidéki emberek életében is egy nagy törés volt, tehát azért minden településen történt valami. És az 56-os forradalom után, amikor a rendszer azért a megtorlása, a terror van itt a 60-as évek elejéig, akkor nagyon sokan vidéken még a TSS-ítés, ami rájuk is egy óriási nyomás, hogy az egyház felé fordulás, és én inkább azt látom, és ezekből a dokumentumokból is, amiket itt vizsgáltam, az jön át, hogy a 60-as évek elején van egy nagy, 50-es évek végén, 60-as évek elején egy ilyen nagy egyház felé fordulás, tehát inkább a vallásgyakorlás, a helyi közösségek erősödnek. Nagyon izgalmas, hogy Bács-Kiskun megyében ebben az időszakban, tehát 62-ig 9 új templomot építenek. 56 és 62 között, ami azt gondoljuk, hogy a szocializmusban ez nem nagyon volt lehetséges, de mégis, és például a Mékúti templomépítés az viszonylag jól van dokumentálva, hogy a hívek óriási energiát tesznek bele, mondjuk megveszik a bácsalmási zsinagógát, ami ekkor már üres, lebontják, lovaskocsival hazahordják a téglát, és 600 ember van, aki önkéntesként oda megy és kalák a munkába, fölépítik ezt az új templomot. És ez nem egy eset, hanem ez mondjuk 9 eset, és talán ami úgy legjobban illusztrálja ezt az egész helyzetnek az abszurditását, hogy Petőfi szállás mellett van Pálos Szent Kút, egy híres búcsújáró hely, és 1963-as búcsúba mondjuk 18 ezer ember megy el, ami azért a korábbi időkhöz képest is elég jelentős, és akkor a források írják, hogy a Kiskun félegyházáról a Lenin MGTS lovaskocsijával viszik a híveket a pappal együtt, Tiszaalpáron meg a TS zetorjával mennek a hívek meg a pap együtt. Tehát, hogy helyben azért az is nagyon jól látszik, hogy ez a kollektivizálási hullám, ami 59-60-ban megy, ez már a helyi elitet is igyekszik, a gazda elitet is bevonni, és nagyon sokszor a presbiterek, a egyháztanácsosok, tehát a egyházi vezető emberek, akik egyébként nagy gazdák, ők lesznek a TSZ első számú vezetői is, és hát ők azért amellett, hogy egyházi emberek, mondjuk kérik a felvételüket, mert muszáj a pártba is. És ebből elég komoly konfliktusok vannak, hogy mondjuk egy presbiter, akkor az lehet-e pártag, meg lehet-e egybe TSZ-elnök. És ezek még nincsenek akkor lejátszva, ezek a kérdések, és helyben azért ez a helyi közösség, ez nem cserélődik le, tehát a helyi gazda, aki befolyásos, tekintélyes ember volt, még ha elvették a földjét is, az marad, és ugyanaz a vallásos marad, és hogyha a papot ott hagyták, vagy hoztak egy újat, abban a helyi társadalomban kellett a párt vezetőkkel, akiket megint csak sokszor oda ejtőernyőznek, együttműködni. Tehát itt azért a mozgástér helyben ez nagyon gyorsan kiderült, hogy kicsoda és kikivel van.
De csak ideig, óráig, mert a 60-as évek közepétől megszüntetik ezeket, hanem úgy hoznak mindenféle vezetésre, tanácselnöknek, tanácsitkárnak, TSZ-elnöknek, agronómusnak, úgy hoznak embert messziről, vidékről, hogy az kiszolgáltatott legyen abba a közösségbe, senkire ne tudjon támaszkodni, csak a pártra. Ez egy nagyon mélyen gonosz akció volt, ami egész a rendszerváltozásig így ment. Ahogyan megtelnek a templomok 62-ben, 89. 89-ben volt az első aférom, az Egyház megyével. Én vagyok az egy kivétel, rajtam kívül még egy van, aki 90-ben esperes maradt, engem 85-ben választottak. Nekem sokszor mondta Egedűs püspök is, hogy biztos, hogy voksot letettél meg, már nem lehetett volna másképpen. Én nem, tehát én csak az Úristennel beszéltem. És akkor mondtam 89-ben, hogy atyák és testvérek, figyeljetek, a vörös ateizmus gyöngülni látszik, de a fehér ateizmusra meg nem vagytok felkészülve. Hú, hogy elkezdtek kiabálni. Fölugrott a helyettesem, és azt mondta, halljátok, mit mond az esperesünk, kriptokommunista, az beszél így. És közben tele lettek a templompadok, pár hónap múlva úgy elmentek, mert vagy van szívszerinti belső lelki döntés, vagy pedig a külső körülmények alapján kicsit odahúzódunk, mert most más is odahúzódott. Úgyhogy itt különbséget kell azért tenni, és a bácskés kunsági templom építéseknek szerintem a legpikánsabb része az, hogy Dobos Károly Amerikába, az amerikai autógyártás központjába magyar református lelkész, ő az, akit Szabó Imre püspökkel együtt a fasorba szolgálnak, Szabó Imre nagybudapesti esperest bújba száműzik, Dobos Károlyt pedig Szent Móriczgátra, és a móriczgáti templom szentelésre Amerikából küldöttség jön. A legnagyobb zavarban van a párt. Fogalma nincs, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És Károly bácsa csöndes, szelíd, de határozott fellépésével úgy intézte a dolgot, hogy még az a bizonyos keskeny vasút, az a bugaci keskeny vasút, még külön kocsit is adott nekik, hogy kiutasszanak a Kecskemétről a templom szentelő nagy ünnepségre a tanyára.
Picit már előre ugrottunk, és Bács-Kiskun megyei témákra utaltak. Ez nyilvánvalóan előre vetítette azt, hogy 1977-ben, miután 11 évig a Fejér megyei Csőszön szolgált Szabó Gábor, 1977-ben beiktatták Kiskunhalasi református egyházközség lelkészi kántori szolgálatában, majd, ahogy utalt rá, 1985-ben pedig esperessé választották. Dunántúl és Dunatisza köze, azért ez egy komoly váltás, és biztos, hogy egy más világba csöppent, még hogyha a református egyházon belül is vagyunk, de azért különböző területek, különböző helyzet. Hogyan alakult a 70-es, 80-as években az ön lelkipásztori, lelkészi szolgálata úgy, hogy ugye Csősz településen van akkor, amikor megházasodik, említette, hogy közel 60 éve boldog házasságban élnek kedves feleségével, tehát egy új helyzet jön a 70-es, 80-as években, ezt hogyan élte meg?
Óriási élmény volt. Nekem a kis belső somogyi sásznak a tanyavilág, az, hogy nekem le kellett menni Kelebijára egy istentisztelet, megtartani, az 72 kilométer volt. A felső szomszéd az Soltvadkert volt, Harkakötöny, a Latabár Nagy Lajos tanyára, én mindjárt kiépítettem a tanyai istentiszteleteket. Pár hónap alatt, hogy oda kerültem. Az öreg lelkész mondta, hogy de Gáborkám, ne menjél, on, szektárs öreg asszonyok vannak, dehogy is. Olyan életeket ismertem meg, hogy ez fantasztikus volt. Az öreg néni nagy lehezen megszólal és elmondja, hogy mennyit húzott le a női börtönbe. A bírósági ítélet az volt, hogy együtt működött olyan hatalmakkal, amelyek a szocializmust akadályozták, például a vakondokok feltúrták a földjét, és ezért a termés nem volt olyan, mint lehetett volna. És ez tényként áll meg a magyar társadalom, és erről beszél nekem a néni 1977-ben. Elkezdem hordani őket, nehéz megtalálni, mert az a tanya, ahova befogadnak bennünket, nem a főút mellett van, nincs is főút, a főút is 4-5 kilométerre van. Sose tudom, hogy a biciklit azt miért tolják, hogy mert azon nem ülnek, a homokban nem lehet biciklizni. A boltba úgy mennek, hogy a bicikli a szállítóeszköz, és az öreg Szakár Béni bácsi, drága öreg, kun magyarom, nagy csontos, szikár, kun ember, azt mondja, nagy tisztetőr, látogasson meg. Mondom, szívesen. Azt mondja, mondja el, hogyan kell menni. Így kell menni, úgy kell menni. Úgy. És akkor ott van egy kis hölgy, és mögötte az én tanyám. Hát ennek köszönhetően én Tövirül hegyire megismertem a tanyavilágot, mert nem találtam meg a kis hölgyet. És akkor mondom neki a következő istentisztelt, Béni bácsi, majdnem minden, néhol a kutyák megugadtak, néha nem, néha kijöttek a tanyajok, hogy mit keres ez az idegen autós ember itt a tanyavilágban. Jaj, nagy tisztelt úr, gondoltam, hogy nem talál meg, hát azóta volt már egy szél. Mármint a futóhomokot tovább görgette. Szóval óriási élmény volt. Valóban ott kettős feladatot kellett végeznem, két lelkészes állás egyébként a halosi is, két egyház részből áll, de én az egész egyházközségnek voltam a kántora is, és annak a résznek egy év múlva lettem a lelkipásztora. Az óriási élmény volt, és nagyon érdekes volt, hogy ez teljesen új volt számomra, hogy Rigó Róbert tanulmányában, ahogyan átvizsgálja ezeket az illetékes pártfelméréseket, ott a halasi öreg lelkész az egész 8-as csoportból a legkiválóban együttműködőként kapott dicséretet mindvégig. Neki lettem én az utolja. Aztán a másik lelkésznek az apját jól lett ki, háromszor telepítették ki Debrecenbe, és végül is a Tócos kertbe került be az apja. De ő meg olyan radikális volt, mint a 16. századék, aki azt mondta, hogy ami nyomorúság magukon van, mondta a halasi parasztoknak, az a bűneik miatt van. Tehát egy kicsit fundamentalista vonalra ment az István, és nem volt hajlandó velük beszélni azokról a rájuk kényszerített iszonyatokról, mert azért azt nem lehet mondani, hogy az nem volt, hogy ezt az úr miért engedte meg meddig engedte meg, ez az ő hatalmában van természetesen. És akivel meg lehetett beszélni, és akit bevettek a kunok, én úgy féltem, amikor rájöttem, hogy ez egy zárt közösség, ezek a görbelábú, rövid nyakú, apró szemű kunok, akit bevesztek, azt meg nagyon szerették. Hát én ilyen bevett lettem közöttük. Óriási élménye volt az életemnek.
80-as években lesz esperes, méghozzá a Bács-Kiskunsági Egyházmegye esperese Szabó Gábor. Helyezzük ezt el egy picit tágabban, hogy mi is volt az ő feladata, ott jelentősége, illetve a 80-as években a Bács-Kiskunsági Egyházmegye és Kecskemét, mégiscsak megyeszékhelyről beszélünk, ez azért egy komoly felemelkedés, komoly változást jelenthetett Szabó Gábor életében. Talán először Rigó Róbertet, aztán zárásként majd Szabó Gábort kérdezem.
Tehát, hogyha Kecskemét, tehát úgy el akarjuk egy picikét helyezni meg, hogy ez a változás mit jelentett, akkor ugye Kecskemét gazdag parasztvárosa a Horthy korszakban, és ugye jön ez a kemény kommunista berendezkedés, TSS-ítés, és hát nyilván, ahogy megyeszékhelyé válik Kecskemét 1950-ben, onnantól kezdve elindul egyfajta helyi iparfejlesztés, ami hát nagyon szedett-vedett iparfejlesztés, mert ugye itt az élelmiszeriparon kívül semminek hagyománya nem volt, hanem általában a budapesti nagyobb üzemeknek a munkaerő igényes leány vállalatait telepítik a városba, de egy nagyon komoly probléma, hogy itt azért nincsenek nagyon munkahelyek, és Kecskemét sem nagyon tudott egyfelől munkát adni a felszabaduló paraszti munkaerőnek, tehát nagyon sokan elmentek Kecskemétről is. Másfelől meg Kecskemét, mivel megyeszékhely lesz, egy hivatali központ lesz, mindenféle hivatalokat hoznak létre, tisztviselő hiány van, tehát nagyon sokan is költöznek a városba, tehát egy ilyen cserélődési folyamat indul el. Bács-Kiskun megyére meg az a jellemző, hogy a 70-es években egy olyan pártvezetése van a megyének, ami egy sokkal megengedőbb, mondjuk, mint a Komócsin-féle Csongrád, amit Pol Pot megyének is hívnak, Bács-Kiskun megyét, meg Bezzeg Bács-Kiskun megyének hívták, és itt a TSS-ítésben is például a helyi megyei vezetés, itt elsősorban Romány Pál, aki egyébként mezőgazdasági miniszter is egy időszakban, illetve Gajdócsi István, a megyei tanácselnök, hogy nekik köszönhető az, hogy itt azért elindul egy nagyon jelentős kulturális fejlesztés, nagyon tudatosan építik a város értelmiségi rétegét, és Kecskemét, ezt úgy 68-69-től mondhatjuk, hogy egy nyitottabb, egy prosperálóbb, egy befogadóbb típusú város, és hát ebbe a környezetbe érkezik Szabó Gábor 1985-ben, mint esperes és kecskeméti lelkész.
Való igaz, hogy nem akartam eljönni, és akkor az akkori püspöktől azt kértem, és mosolygott rajtam Tóth Károly, hogy hát azt mondja, Gábor, régóta ismertük egymást, ő is dunántúli, de azt mondja, ne tarts nagyképűnek, de azt mondja, neked van feltételed velem szembe. Mondom, van. Azt mondja, hadd halljam. Mondom, azt mondja, legyen úgy, ahogy az egyházi törvény írja, hogy a legnagyobb tisztség a református egyházban a lelkipásztori tiszt, ahol a lelkipásztor hivatala van, ha egyéb külső, felső, más hivatalokat vállal, annak a székhelye is ott van, ahol ő lelkipásztor. De közvetlenül a II. Világháború után építették ki tudatosan az úgynevezett esperesi székhelyeket, egy kicsit talán a katolikus pandantra is, már ott azért a megyés püspökök, az érsekek székhelye az nem úgy ment, hogy kocsiderékba vitték a könyveket, meg az iratokat át az újhoz, mert az meg ott volt lelkipásztor. Na most azt mondta, semmi akadálya. Hát az egy természetes. És visszajött, mert ez egy évig járt utánam, hogy én vállaljam ezt el, és akkor 3,5 hónapban visszajött, és azt mondta, nem tudom elintézni. A megyeiek nem egyeznek bele. Sok okom volt, hogy ne akarja Kecskemét remélni. De nagy változás is volt. Zárt Kiskun közösség, akik lehet, hogy most is fehér lovat áldozzának Halason, ha nem lenne a piszok drága. A Kecskemét ezzel szemben valóban egy teljesen sok tekintetben megbojdult, elbocsátó és befogadó város. Igen ám, nagy múlttal rendelkezik, mind a római katolikus, mind a református, mind az evangélikus, bár ebben az evangélikus templom be van falazva, az Arany János utcán egy öreg ház udvarán kebem, és ott döbben rá az ember. Jé, hát itt a csoda, ugyanis az Ibli gyönyörű templom. És sok minden más. Az első dolgom az volt, hogy meg kellett ismernem az egyházmegyét. Egy év alatt az egyházmegye 740 presbiteréből legalább 500-at ismertem név szerint már. Mindig mentem. Feleségem, családom, velem lévő öregek, mindenki elfogadta, és társ lett abban, hogy én mehessek, és mindenhol meglátogattam a helyi vezetőket. Ez teljesen új volt. Ilyenről én nem olvastam, nem hallottam lett volna. Emiatt is az én saját egyházom kezdett el. Ugyanis minden tanácselnöknek és minden TSZ-nek, vagy ahogy a párt titkár is ott volt, el kellett mondanom, hogy őket is az Isten teremtette, ők is megváltásra, Krisztusban megváltásra rendelt emberek. Ne felejtsék el. És amit az egyház egyrészt a maga hagyományában, én pedig egyfajta hagyományos, modern lelkipásztor, aki ráadásul rá van terhelve az egész egyházmegye, el kell, hogy mondjam, hogy nincs közöttünk probléma. Hát ez persze nincs, hát hogyan gond, miért gondolja az esperes, hanem azért, mert ugye hitoktatási lapokat átnéztem, hát itt igen, mint nálunk már nincs hitoktatás. Észre se vette, hogy egy mondaton belül ellent mond önmagának, de én mindenhol elmentem, talán két helyen nem fogadtak. Mert ugye vagy kisebb rendűség érzései voltak az ottani helyi vezetőnek, az külföldi egyetemeket tanul, több nyelvet beszélő idős lelkésszel szemben, vagy mit tudom én milyen, vagy lenézte, vagy néha a lelkész is. Mert mindig a lelkészsel mentem. Volt olyan hely, ahol a lelkész nem jött el. Azt mondta, én azokkal nem beszélek. De mondom, veled is beszél a te Krisztusod, meg őt is várja az, még akkor is, ha ő nem tudja. Hát most az alkalom, hogy megmondjuk neki, gyere. Voltak eljött, voltak, azt mondta, hogy nem. És én úgy gondolom, hogy 85-ben választottak ellenszavazatokkal esperesnek. Egy 88-ig tartó ciklusban, 88-ban újra új ciklus kezdődött, ott is választottak ellenszavazatokkal, és a legnagyobb meglepetésemre, hihetetlen, ez hihetetlen, 90-ben 100%-osan választott az egyházmegye. Egyházmegyei közgyűlésen a kecskeméti templomban, nem egészen illő módon, de mégis nagyon csöndesen és barátságosan jeleztem nekik, hogy miután demokrácia van, ha szóltatok volna pár ládasört, földobtam volna, hogy szavazzatok néhányan ismét ellenem. És egészen 2005-ben a szívműtétemnél kellett lemondani, mert az a vélemény, hogy a vezetőnek mindenhol ott kell lenni. Annak mindenről tudni kell, amit helyben az a szegény lelkész nem mondhat el az adott körülmények miatt, és azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, hogy ez így van. A kívülálló könnyebben elmondhatja, sőt, a vezető megmondhatja, ha úgy adódik. Megmondani sem mindig könnyű a dolog helyben. És akkor 2005-ben mondtam le, 2010-ben mentem nyugdíjba. 70 éves koromig tanítottam hittant is. Sok örömöm és ajándéka volt. A hivatalból nyugdíjba mentem, a hivatásból nem. Még most is szolgálok. Áldott legyen az szóli, de a glória.
Küzdelem a lelkekért című podcast sorozatunk adását hallhatták. Vendégünk Szabó Gábor, aki Alsósegesden született és Kecskeméten fejezte be református lelkészi szolgálatát esperesként, a Bács-Kiskunsági Egyházmegye espereseként, és a Reformáció Öröksége sorozatban megjelent írása életútjáról, valamint Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos osztályvezetője volt másik beszélgetőtársam, a vidéki Magyarországról, a TSZ-esítésről és az egyházüldözésről beszélgettünk. Sorozatunk folytatódik, úgyhogy továbbra is kövessenek bennünket a közösségi média különböző csatornáin, illetve írásbeli munkáinkat pedig a Magyar Kuriron találhatják meg.